Mindannyiótokat nagy szeretettel köszöntelek Krisztus szeretetével, és egy olyan Zsoltárt fogunk ma megnézni, ami a Bibliában talán az egyik legismertebb rész. Több filmben is megjelenik, mint nehéz helyzetben való imádság, amivel imádkoznak emberek, akik nehéz helyzetbe kerülnek. És nem emlékszem, hogy valaha is prédikáltam volna már ebből. Ennek ellenére kétség kívül maga a kép, amely ebben a Zsoltárban elénk tárul, az egy nagyon markáns és visszatérő kép, méghozzá jó pásztornak a képe, amely mind az Ó, mind az Új Szövetségi Szentiratokban több helyen és markánsan megjelenik. Még akkor is, hogyha nekünk, mai élő embereknek azért ez a pásztor nyáj viszonyulás, meg kép, hát nem sokat mond, tehát meglehetősen a városi ember távol van már ettől a pásztornyáj képtől. Különösen úgy, hogy benne hallottam a rádióban beszélni egy pásztort, vagy talán egyik műsorban, igen, egyik műsorban, egy tévéműsorban, Ortobágyon őriz nyájat, és mondja, hogy hát ő még gyalog őzön nyájat, de igazán a munkahelyére már ő is autóval vagy motorral jár, de van, akik kvaddal őrzik a nyájat, tehát azzal mennek a nyáj körül, kvaddal vagy motorral terhegetik a nyájat. Tehát különösen ezt a modern pásztorlást látva azt gondolom, hogy még kevésbé értjük meg azokat a képeket, amelyeket éppen ezzel kapcsolatosan akár az Ószövetségi Szentiratban, akár az Új Szövetségben olvasunk. No, de megpróbálkozunk ezzel most mi itt. Zsoltárok 23, első verstől így hangzik Isten igéje. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyén járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod, megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szemelátára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amen. Csodálatos Zsoltár nagyszerű ígéretekkel, de kicsit fókuszáljunk és menjünk közelebb. Dávid Zsoltára, ezt olvassuk a Zsoltár kezdetén, és mindjárt két csodálatos Zsoltár van körülötte, mind a 22. Zsoltár, mind a 24. Zsoltár egy sok üzenettel és sok erővel felővezett Zsoltár, sok erőt lehet nyerni abból, ha olvassuk. Egyébként a 24. Zsoltárra gondoltam, hogy abból prédikálok, de aztán ebből lett a 23, meg kicsit a 22 is, de majd talán máskor a 24 is előjöhet. A 22. Zsoltárban, ha azt elolvassátok, egy elég markáns és pontos kijelentést találhatunk, Dávid proféciája ez, méghozzá a názareti Jézus kereszt halála és szenvedése kapcsán. A keresztefeszítésről, az ruháról, sorsvetésről, sőt még arról is, amikor az történik, ugye, és fejezik az evangélisták, hogy éli, éli, láma sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál engem? Ez a kifejezés ott a 22. Zsoltárban van profétai módon kijelentve, amely aztán Jézus kereszt halálánál ezer évvel később pontosan megjelenik és beteljesedik, és lejegyzik ugye az evangélisták Jézusnak ezt a mondatát, amely megjelenik a 22. Zsoltárban. A 22. Zsoltár, a messiási Zsoltár, egy mondtam, a Jézus szenvedéséről is szól, de nagyon erőteljesen megjelenik benne a szabadításnak az öröme. Hogy milyen nagy öröm van abban, hogy Isten megszabadított bennünket. És akkor itt megállok egy percre. Pénteken volt városi ima alkalmunk, és szerintem nagyon jó volt. Egy jó légkörű alkalom volt, és a helyi lelkipásztor az üdvhadseregben voltunk együtt, elmondott egy történetet, ami engem elgondolkodtatott. Lutherrel történt ez meg, és a feleségével. Luther azonban a napokban nagyon szomorú volt. Szürke arccal, szomorúan, mélabúsan, melankolikusan kelt fel, és így élte napjait. A felesége nagy türelemmel volt felé, egy nap, két nap, három nap, négy nap. Aztán már megunta, hogy a férjének ezt a búskomor, búval bélelt képét kell nézni minden nap. Ezért úgy döntött, hogy reggel felkel és gyászruhát ölt. Talpig feketében, gyászruhában, mélabús ábrázattal, szomorúan, meggörnyedve egy kicsit, elkezdett mosogatni, meg úgy rakta az ételt a férje elé. Nézi a férje, mi van veled? Mi történt veled? Mit csinálsz? Hát azt mondja a felesége, gyászolok. Ki gyászolt? Istent. Miért gyászolod Istent? Mert meghalt. Hogy mondhatsz ilyet? Isten káromló vagy. Hát Isten hogy halt volna meg? De hogy halt meg él? Hát az lehet, hogy él, de hogy te nem hiszel benne, hogy feltámadt és él, azt már napok óta látom. Hogy úgy viselkedsz, mint akinek egy halott istene van. Olyan az arconásod, olyan mélabús vagy, olyan keserű vagy, meg vagy görnyedve. És valljuk be őszintén, hogy tényleg a 22. Zsoltán csak az első fele néha az, amihez igazán tudunk, hogy is mondjam, könnyen igazodni, és tényleg meghalt Jézus. Szomorú az élet. A második rész azonban nem jut el hozzám, pedig egy Zsoltárban van, hogy a Mesiás elhozta a szabadítást, és ezért örömre fordul a gyász. Ugye ez is egy visszatérő kép az Ószövetség Szentíratban. Azt mondja a 22. Zsoltár 23-as versében, hirdetem nevedett testvéreimnek, dicsérlek téged a gyülekezetben. Majd a 27. versben még mindig a 22. Zsoltárnál járva azt mondja, esznek az alálatosak és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen mindig vidám. Ez olyan jó Zsoltár rész, nem? Miközben beszél a szenvedésről, a második részben azt mondja, de hát feltámadt az Úr. Hát advent idején, amikor meggyűjtjük az első gyertyát, mégiscsak azt várjuk, hogy ez a feltámadt Úr visszatér. Sőt, a Szentlélek által itt van, él, és cselekszik. És ne legyünk már olyanok, mint akik temetésre jönnek, mondta a felesége Luthernek. A jó pásztor, ugye az első versben olvastuk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Különös ez Istent pásztorként, királyként és pásztor királyként mutatja be. Maga Dávid is valami hasonlóan élte meg egyébként a királyságát ezzel a lelkülettel, amit ő Istentől tanul és tanult, és valahogy az új szövetségben is a szolgálattevőknek, a lelki vezetőknek szintén ez a kép az, amely megjelenik a Bibliában, ez a lelkület, ami megjelenik a Bibliában, hogy így viseljenek gondot a nyájra, azaz a gyülekezet közösségére, Isten népének életére. Nem volt idegen abban a korban, más népek vallásaiban is megjelenik ez a Isten, a pásztor, a népe pásztora kép. A 100. Zsoltárban szintén ezt olvasok valamelyik versben. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az ővé vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Az Úr legelőjének a nyája vagyunk. Mindjárt megnézzük, hogy mit is jelent ez, hogy Isten legelőjének. Legelőjén legelni, azaz Istentől eltartva lenni. Ézsaiás 40:11. Mint pásztor úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat. Ölébe veszi őket. Az anyajuhokat szelíden terelgeti, írja Ézsaiás 40:11. versben. Tehát mint mondta, máshol is az Ószövetségben megjelenik a pásztor és a nyáj kép a Bibliában, méghozzá erős érzelmi töltettel van ez ellátva. És az Újszövetségben maga a názareti Jézus is pásztornak nevezi magát, sőt azt mondja, hogy tegyünk különbséget pásztor és pásztor között. Én vagyok a jó pásztor, és nem az a pásztor vagyok, akinek a lelkülete béres lelkület, aki azért csinál valamit, mert megéri. Mert siker van benne, mert dicsőség van benne, mert anyagi erőmenetel van benne, vagy mert éppen divat, ez a béres lelkület, hanem én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a jókért, a nyájért. Így azonosítja be magát a názareti Jézus. A János 10:11-ben én vagyok a jó pásztor. És miről ismerszik meg a jó pásztor? Életét adja. A jókért, a jó pásztor életét adja a nyájért, a jókért. Aztán azt is olvassuk Jézus példázatában, hogy a jó pásztor elmegy az egy elveszett után is. A Lukács evangéliumában találjuk ezt a történetet, hogy ott hagyva a 99-et, akik rendben vannak, biztonságban vannak, nem törődik a 99-el, hanem jó helyen tudja őket. És volt egy, aki elkolbászolt. És mindjárt megértjük, hogy hogyan lehet ez, hogyan történhetett ez meg, ott keleten akkor, és mit is jelent ez ma. És elment a nyájtól. Nem az Isten népével volt együtt. És tudjátok, mindig, amikor valaki magánutakon jár, vagy nem tartja fontosnak, hogy Isten népével együtt legyen, akár egy házicsoportos közösség vagy gyülekezetben, mert minden más fontosabbá válik számára. Nem úgy rendezi az életét, hogy jelen lehessen Isten népe között, az mutat valamit, egy értékrendet. Igaz? Hogy mit tart fontosnak valaki. És bizony, az egy elveszett, abból is fakadhat, hogy az értékrendje elcsúszott. Nem ott volt, ahol lennie kellett volna egyébként. És erre mondja Jézus, hogy elmegy az egy elveszett után is. Ilyen a jó pásztor. Elmegy azután is, akik önfejűen, öntörvényűen, a megváltással nem törődve mennek a maguk feje után, és hátat fordítanak Istennek. Mert aki ugye a pásztorhoz tartozik, és rendben van a lelkében, az hol érzi magát otthon? A nyájban. Az a természetes közege. Amikor valakinek idegenné válik a gyülekezet közössége, vagy idegen gyülekezet közössége, az a betegséget mutat. Tehát az nem, nincs valami, nincs rendben az életében. És nagyon erősen megjelenik ebben a Zsoltárban éppen ez a fajta kapcsolatrendezés. Csak nem feltétlen direkt módon értjük, hogy amikor itt Dávid leír áldozatot, akkor itt egyértelműen a kapcsolatrendezésről beszél. Azt mondja Dávid, hogy az Úr az én pásztorom. Ugye ez egy erőteljes bizonyságtétel és egy hitvallás. Megvallja Dávid, hogy én hiszem, én abban hiszek, hogy az Úr, az Isten, a királyok királya, az uraknak az ura, az én életemnek a pásztora. Valljuk be őszintén, Dávid életében sok olyan történetet olvashatunk, és egész hosszú évekre húzoló időszakot mondhatnánk, amikor az úgy tűnik, hogy nem törődött fel az Isten. Nem? Hát voltak az életében olyan időszakok, amikor üldözték, és jogtalanul bántották, és gyalázták, és menekülnie kellett, amikor bizony hát nem feltétlenül azt kellett volna mondani, hogy az Úr az én pásztorom. Ó, nem szűkölködöm. Gondoljatok a konfliktusokra az életében, amikor küldött Nábálhoz, a bolondhoz, ugye neve ezt jelenti, hogy bolond, hogy mivel védtem a nyájadat, ezért fizes ki. Most nyírod a nyájat, élvezed a szaporulatból fakadó anyagi előnyöket, akkor juttass nekem is valamit a te áldásodban, ami Isten megállott. És akkor mondja Nábál, hogy mit ez a kutya, mit akar itt? Ugrál itt nekem, hát húzom már innen. Hát mit. És akkor ugye Dávidnak megviszik a jó hírt, hogy egész legeltetés időszakban sütetted magad a hőségben, a pusztában voltál, és odafigyeltél ennek az embernek a szolgáira és a nyájra, azért nem volt veszélytelen legeltetni ott, ahol medvék, farkasok, oroszlánok és rablók tanyáztak. Tehát ez nem veszélytelen vállalkozás volt a pásztorlás Palesztinában. És mondja, hogy én vigyáztam le, főleg a déli részen ott, vigyáztam a te nyájadra is. Semmi. Felindul Dávid. Hát az érzőben, a helyzetben azt mondani, az Úr az én pásztorom. Ó, halleluja. Nem tudom, mit teszek holnap, de az Úr az én pásztorom. Mondtam valakinek a héten ezt a történetet, biztos meséltem már nektek is, idős bácsi mesélte el nekem, hívő ember volt, és abban az időben még kötélfonással kereste a kenyerét. Kötélfonó volt, kötélkészítő. ebből a kenderből font egészen hosszú nagy köteleket, amivel ugye kikötötték az állatokat, átkötötték a szekereket, hogy ne boruljon le a szállított széna vagy szalma, és ebből ért. Nyilván jött a tél, hát télen nem sok kötelet vesznek. Általában ugye akkor veszi a kötelet, amikor elindulnak ezek a munkák, a betakarítás, akkor meg kiviszik az állatokat, akkor kellene az elhasznált köteleket pótolni. És elfogyott az élelmük. Egy napra való élelmük volt még, és a tél volt. És az nézett ki, hogy itt nincs tovább. Ezért a kötélfonó bácsi letérdepelt, ezt tőle hallottam, már elköltött az úrhoz, személyesen letérdepelt feleségével, és azt mondta, uram, te vagy a jó pásztor. Nem pontosan ezeket a szavakat mondta, de a hite, amit imádkozott, abban az nyilvánult meg, hogy ő, mint Dávid is, azt hiszi, hogy az ő pásztora az Isten. És mondta, uram, holnap már nem tudok mit adni a gyerekeknek. Kérlek, segíts meg. Viselj gondot ránk. Befejezte az imádságot, nem sok később kopogtat meg az ajtón. Valami távolabbi településre egy nagy gazda jött el hozzá, tudta, hogy ő a kötélfonó, és mondta, hogy neki nagy mennyiségű kötél lenne szüksége, de elég lenne tavaszra elkészülni, mert most nem kell, majd tavasszal lesz rá szüksége, de ha nem probléma, akkor ő kifizeti ezt előre. És akkor kifizette a nagy mennyiségű kötél árát a bácsinak, és ő egész télen dolgozott. Isten a jó pásztor munkát adott neki, és ebből fakadóan jövedelemre tett szert, méghozzá előre. Isten, a jó pásztor. Dávid sem mindig úgy látta, hogy a körülményeiből az látszik, hogy Isten a jó pásztora, de a hitében nem rendült meg. Ő mégis így látta Istent, hogy ő a jó pásztor, attól függetlenül, ha a halál árnyék a völgyén ment is keresztül. És hát ennek a hitnek, ennek a Krisztusba vetett hitnek a jó pásztor, Krisztus mint jó pásztort, felismerő hitnek a gyümölcse az, hogy nem szűkölködöm. Ugyanis aki nem ebben a hitben éli az életét, az mindig úgy érzi, hogy kell még valami. Nem csak a hiány okoz lelki válságot, hanem a bőség is. Nem csak a lehetőségek szűkössége okoz kihívást, hanem annak bősége is. Megpróbálja az embernek a lelkét és a szívét. Hogy annyi lehetősége van, hogy mindet szeretné. Mindeniket szeretné. Ezt is szeretné, azt is szeretné, megnézni, megenni, kipróbálni, elmenni, és ott a lehetőség bősége. Hát ebben is fontos, hogy legyen valaki, aki vezeti az életünket, igaz? Hogy mi az, amire igazán szükség van. Hogy az ember szívében letisztuljon a háborgás, a kihívások, a szorongások, a félelmek, vagy az üzöttség lecsendesedjen, és azt mondja, uram, te vagy az én jó pásztorom. Én nem tudok eligazodni ebben a helyzetben. Nem látom át most ezt. Azt látom, hogy mozog az egész. De te tudod, hogy mi a legjobb, és én azt akarom tenni. Nem szűkölködöm. Ez az áldása, a következménye annak, amikor valaki felismeri Krisztusban, az Atyában, azt, hogy ő az életem, az életünk, a közösségünk. Pásztorom, mert ne felejtjük el, hogy alapvetően azért ez a kép a pásztor és a nyáj kapcsolatában értelmezhető, nem a pásztor és a bárány. Egy eset van, amikor egyes számba beszél, ugye a Biblia, amikor elveszett bárányról beszél, azt az egyénileg kell. Miért? Mert a megtérés, a bűnbánat, az életrendezés, az mindig személyes ügy. A megváltás is személyesen neked szól, és nekem szól. Krisztus meghalt, érted a keresztem. Nem csak úgy általában minden emberért haltna a kereszten Jézus, hanem meghalt, érted a kereszten. És elhozta a bűnbocsánatot neked az Isten. Halleluja. És amikor valaki megtér és megismeri ezt a szabadítást, akkor mire vágyik? Hova kerül? A nyájba. Bekapcsolódik Isten népe közé. És ez 2000 éve ez történik. Így születnek gyülekezetek, ahol nincsenek. Hogy megtérnek emberek, és létrejön egy-egy gyülekezet, egy új gyülekezet, vagy gazdagodik, szaporodik a gyülekezet a megtérőkkel. Isten célja, hogy a legjobb helyre vezessen. Hiszed ezt? Szolványos ámen. Oké. Hát felmerül a kérdés. Na, mi az a legjobb hely? Majd a mennyország. Kivárjuk. Addig meg úgy viselkedünk, mint Luther. Értitek? Tehát mit jelent az, hogy a legjobb helyre vezet? A legjobb munkahelyre, a legjobb iskolába, a legjobb házasságba, a legjobb kapcsolatba, a legjobb gyülekezetbe, a legjobb helyre, a legjobb munkahelyre, a legjobb helyre vezet téged Isten. Oda vezet, ahol neked menned kell. Nem, ez nem csak a végére igaz, hanem az útra is igaz. Tehát az út is jó. Nem csak a cél. Mert az út nem lenne jó, akkor a cél se lehetne jó. Mert a jó célba csak jó úton lehet eljutni. Hűves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Nagyon jó az egész igevers, az egy igevers óriási. Ezen érdemes lenne eltölteni pár órát. Csak ez az egy igeverset ízlegetni, mert azt is úgy is fordíthatnánk, hogy csendes vizek mellett vezet. A jó pásztor. De ugye, ismerve a helyzetet, amiben elhangzik a jó pásztor Zsoltár, vagy a jó pásztor példázat, ugye a Palesztina déli része egy ilyen dimbes, dombos pusztaság, Júda pusztasága, ahol igazán jó termőföldeket nem találsz, az északon Galileában volt, az rendkívül jó termőföld volt Jézus korában, volt olyan hely is, ahol 10-szer is gyümölcsöt lehetett szedni, többször is be lehetett takarítani a terményt. Azt mondták Galileában, hogy bűn nem bevetne a földet, olyan termékeny. Minden nézetmétert bevetettek, mert annyira sokat adott. Na, ez délre, a déli részre, a Jeruzsálem alatti részre ez nem lehetett elmondani. Ez egy ilyen pusztaság volt. Igazán big challenge, nagy kihívás volt a pásztoroknak, hogy hát jó legelőt találjanak. És áldon menni kellett, mert ugye hát a bárányok azok lelegelik a legelőt, tehát azt ugye keresni kellett újabb és újabb helyeket, és a út közben pedig ebben a dimbes-dombos részeket, igen, az utakat, ahogy mentek a nyájjal, keresztezték ezek a mély szakadékok, ezek a völgyek. Így itt előtűnt egy szakadék. Tessék? Hát van szakértő kollégám, azt mondja, hogy vádi. Tehát szakadékok voltak, amelyben ugye bármikor be lehetett esni. Ezért mondja az ige, hogy nem hajtotta a pásztor a nyájat, hanem előment és vezette. És akkor volt, amikor leereszkedtek ilyen völgyekbe, ilyen sziklás területeken. És mit kellett tudni ezekről a sziklás völgyekről? Az, hogy itt bújtak meg a vadállatok, itt találtak maguknak biztonságos vackot, de a bűnözők is, a rablók is ezeken a helyeken vertek tanyát. Hát igazán nem lehetett tudni, hogy mikor lemennek ebbe a völgybe át keresztül azért, hogy a következő legelőre meg a patakhoz elérjenek, ott azért hát atrocitásokra lehetett számítani a vadállatok, vagy éppen a rablók részéről. Csapadékos időben vagy a Jordán völgye fele folytak a patakok, vagy ugye a földközi tenger felé folytak a patakok, voltak jó vízű, friss vízű patakok, és ezeket meg kellett keresni, ha éppen olyan területre ment a pásztor, ahol legelőt keresett, és ugye az víz is kellett. Tiszta vízű patak is kellett. A pásztor mindezt, akkor ment, egy jó nehéz bot volt a kezébe. Vasadbot. Erre támaszkodva ment elől. Ennek nagy jelentősége volt. Azért volt, az nem azért volt olyan nehéz, mert ezzel balizott, hanem azért volt olyan nehéz, hogy odakongatott egyet a farkasnak, akkor ott maradt. Vagy éppen a rablónak. Azt mondja Jézus, a tolvaj csak azért jön, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. De én azért jöttem, hogy életet adjak, és bővélkedjenek, életük legyenek, és bővölködjenek. És talán nem biztos, hogy összeáll mindenkiben a kép egyből, hogy János 10-ben ezután van a jó pásztor kijelentés. Ezután az ige után. A jó pásztor azért jön, hogy életük legyen és bővölködjenek. Mert azt mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja jókért. Azaz, amikor átvezet téged ezeken a nehéz szituációkon, akkor az ő életárán is kész megvédeni téged. Aki béres és nem pásztor, mondja Jézus, akinek a juhok nem tulajdonai, nem az övé. Látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és széllyel széleszti őket. De Jézus azt mondja, hogy én a jó pásztor vagyok, aki az élete árán is oltalmazza a jogat. Mikor Dávid azt mondja, hogy hiszem, hogy te vagy az én jó pásztorom, akkor azt hiszem, hogy te az életed árán is őrzöl engem. Mi is tudjuk a kereszt áldozat ismeretében már, hogy ez mennyire valóságos és igaz, hogy Jézus az élete árán mentett meg bennünket. Az oroszlántól, a farkastól, az ördögtől, a haláltól. Hányszor megtapasztalja a hívő ember, visszatérve ez a képhez, a völgyön átvezetve lenni, hogy pillanatnyilag kilátástalannak tűnik az élethelyzetünk. Igaz? Átéljük? Hogy átmegyünk olyan életszakaszokon, amik hát kilátástalannak tűnnek, és hát azért megpróbálja az ember hitét. Van ilyen? Hát benne van ebben az igében, és hogy bizony a jó pásztor, mikor vezet a nyájat, akkor a halál árnyék a völgyén keresztül is át kell esetleg menni. Átvezeti a nyáját ezen a völgyön a pásztor. Amikor éppen ezt a képet nézzük, akkor mekkora bizalom kell a nyáj részéről a pásztorban, hogy legyen, hogy kövessék. Mert semmi más nem látnak, csak szakadékot, meg köveket. Meg a veszélyt érzékelik. Mekkora hit kell hozzá? A bátorság kevés szó. Ez kevés. A bátorság kevés. Mekkora bizalom kell, hogy amikor Isten változást érzel azt, hogy nincs megáldva valami az életedben, nem működik. És akkor Isten vezetni akar téged, hogy változtass. Változtass azon, ahogy eddig csináltad. Mert nem áldott az életed. Áldatlan vagy. Milyen bizalom kell ahhoz, hogy követni tud a pásztort, hogy elhitt, hogy ő füves legelőre vezet téged? Azaz a jó úton fog vezetni, és biztos, hogy ahova fog vinni téged, és ahogy fog vinni, az jó lesz. És azt mondom nektek, hogy én úgy gondolom, hogy ebben a lelkületben jó lenni, és igazán a biztonság éppen ebben van, hogy az ember olyan szívvel áll Isten előtt, hogy vezethető legyen. Tehát követésre kész szellemi állapotban lenni. Nem csak folynak a napok, mennek az életünkben a napok, Dávidnak az imádságban megjelenik ez a fajta odafigyelés a pásztorra. Tehát a pásztor odafigyel a nyájra, de mennyire fontos, hogy a nyáj odafigyele a jó pásztorra, azaz Krisztusra. És hadd mondjam nektek, a körülményektől függetlenül. Mert a jó pásztor mindig tovább lát, mint te. Mindig többet lát, mint te. Mi nagyon hajlamosak vagyunk abba, hogy bezárjuk az életünket a pillanatba. Az adott élethelyzetbe, életszakaszba. És abból próbálunk kiindulni és összeeszkábálni valami megoldást. Vagy éppen kétségbe esünk. Hát ebbe az élethelyzetbe vagyok, nem jött össze. Nem szeret az Isten. Bocs, nem mondta a Biblia, nem kell átmenni olyan élethelyzeteken, szakaszokon, amik hát tényleg sziklásak és borzasztó veszélyesnek tűnnek. De ha azt mondod, hogy az Úr az én pásztorom, akkor ebben megjelenik egy hit, a bizalom, hogy kinek. És akkor azt mondod, hogy Jézus a pásztor, akkor látod, aki életét adja, életét adta, érted? A gyülekezetéért, a népéért. Jézus a jó pásztor, aki a nyáj, az övé. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Olvassuk a Zsoltárban, ebben az imádságban. Az ember teremtésekor, ugye Isten megalkotta az embert, vette a föld alkotó elemeit, testet alkotott az embernek, a föld porából, ugye alkotó elemeiből, mindenki tudja, hogy az emberi test az a földön található anyagoknak az összessége. Ebből is látszik, hogyha hasonló anyagok vannak a székben, mint bennem, és mégse gondolkodik, némi különbség mégiscsak lehet köztem és közte. Szervusz szék, nem válaszol, teszteltük, valóban így van, van különbség. Tehát megalkotta Isten az embert a föld porából, és azt mondja a Biblia, az életnek szellemét lehelte az orrába, és így lett az ember élő lélekké. A nefes kifejezés használja ott a Biblia, a Mózes első könyvében. Luther azt mondja itt a 23. Zsoltár kapcsán, ahol szintén a lelkemet kifejezésnél a héberben a nefes kifejezés van, hogy ez az egész embert jelenti. Azaz, lelkemet felüdíti. A felüdít kifejezés pedig azt jelenti, hogy megfordulni, hazatérni, megtérni. A felüdít kifejezés az nem egyenlő azzal, hogy szomjas vagyok és iszok egy limonádét. Mert az is felüdít. Hanem valami olyan dologról szól, ami a megtérés által és a Szentlélektől való újjászületés által lép be az ember életébe. A megtérés az egyedül, ami által felüdülhet az ember. Így van ez? A hitetlenségből megtérni, az aggodalomból megtérni, ahogy hallottuk, az anyagiasságból megtérni, a győzelmizmusból megtérni, a szórakozásból megtérni. Kinek miből? A bűnökből, parázságból, tisztátalanságból, hazugságból, lopásból megtérni. Mert érzem, hogy nincs valami rendben. Áldatlan az életem. Hogyan lehet felüdülni? Meg kell térni. Mondtam a felfedező csoporton, hogy néha nyomtatok a munkahelyemen. Gyüleketi dolgokat is. És akkor nyomtatok, hogy fénymásolok, aztán időszakét viszek 500 darab egy csomag fénymásol papírt, és mondom a kolléganőmnek, hogy figyelj, magán célra nyomtattam dolgokat, és hoztam helyette 500 oldalt. Mert hát 20 lapot elvenni, lopás. De mindenki azt csinálja. De lehet, hogy bűnné teszi az Isten az életünkben, nem? És ilyen dolgokon elmennek az életünkből, elmegy az élet erőnk. Csak gondoljatok bele, a legközelebb állókkal, akikkel vagytok, egy jogtalan konfliktus, amikor úgy viselkedsz, hogy nem kéne. Milyen lelki szellemi állapotod eredményez? Ha hívő vagy és újjá vagy születve, akkor borzasztót. Igaz? Borzasztót. Áldatlan állapot. Hogy lehet helyrehozni ezt a szorult, feszült helyzetet? Hogy működik? Meg kell térni, meg bocsánatot kell kérni. Be kell ismerni, hogy elrontottam. Bocsáss meg! Nem? És amikor ezt megteszed, feloldódik a lelked, átfordul benne valami, csodálatos módon. Így van? Ezt mondja az Isten igéje. Ez üdít fel egyedül, mikor mentegetjük magukat, vádaskodunk, mutogatunk. Olyan, mint amikor a mocsárba valaki úgy próbál kimenni, hogy tapos. Mi történik? Egyre mélyebbre megy. Egyre mélyebbre megy. Meg kell térni. Nincs más lehetőség a felüdülésre. Nem több Bibliát kell olvasni, nem több tanítást kell hallgatni, nem többet kell dicsőíteni. Néha mondják, majd ledicsőítem. Ilyet is hallottam keresztényektől. Majd ledicsőítem. A bűnt? Hát a rossz lelkiállapotomat ledicsőítem. Hát térjél meg! Nem ledicsőítsél. Hát hogy dicsőíted Istent, amikor bűn van az életedben? Hát azzal dicsőíted Istent, hogy megtérsz. Benne van a Bibliában egyébként, nem magamtól találtam ki. És nem lehet a pásztor követésében átlépni, átugrani útszakaszokat. Azt mindig be kell pótolni. Előbb-utóbb vissza kell menni. Addig a pontig, ahol elrontottam, vagy letértem az útról. Felüdíti lelkemet, segít megfordulni, visszafordulni, fordulatot venni az életemben, hátraarcot csinálni az önfejűségemből, az önzésemből, a hitetlenségemből, az aggodalmamból, a világiasságomból, megfordulni segít az Isten, hogy hazaérjek, visszaérkezzek a nyájba. És nézzétek meg, amikor valaki megtér, az visszacsatlakozik Isten népe közé. Így van? Nekem nem mondja senki, hogy jól van szellemileg, amíg húzódozik Isten népétől. Ez nem igaz. Addig ő az egy elveszett még, akit a pásztor biztos keres, és szólongat. Csak kérdés, hogy lesz-e annyira bölcs, hogy Isten szavát meghallja, amikor hívja, azt keresi a pásztor, hogy gyere vissza, hol vagy? És amikor hallva a pásztor szavát, megijedve a keresését, engedi magát megtalálni, mert hát végülis ez is kegyelem. Az egy óriási szabadulás is, megkönnyebbülés. Az a békesség, amelyet senki más nem tud megadni, csak Krisztus. Igaz ösvényen vezet engem, azt mondja Dávid. Úgy is fordíthatjuk ezt a héber kifejezést, egy bibliamagyarázó hívja fel figyelmet erre, hogy egyik evangélikus professzor, hogy az ösvény olyan, mint amikor már vannak lábnyomok. Tehát járt már valaki ott, és látod, hogy ez egy út. Tudjátok, egy ösvény, nem biztos látodok már ilyen földeken, vagy réteken ilyen kitaposott ösvényt, ha más nem, igen, hát végig is város emberek vagyunk, a parkokban, amikor valaki nem a járdán megy, hanem tudjátok, a legrövidebb utat mindig megtalálják az emberek, ezért van, ahol okosabbak, mint nálunk. Először nem csinálnak járdát, hanem megnézik, hol tapossák ki az emberek, és akkor ott építenek járdát. Ugyanúgy szerintem Svédországban csinálják így, vagy Norvégiában. Hol? Svédek csinálják így. Tehát először kitapossák az emberek, látják, hogy oda kell járni, ahol járnak. Mert az ember azt mondja, hogy megyek arra, és eljutok oda. Hát akkor megyek itt egyenesen. Hát az a legrövidebb, nem? Tehát ezek a csapások, ami azt jelenti, hogy egy olyan út, ami már járt valaki. Igaz ösvényen vezet, azaz azon az úton vezet, amelyen ő járt, mert előttünk megy. És mennyire fontos ez az egy gondolat. Amikor lefekszel aludni és elkezdesz imádkozni, milyen nagy kegyelem, hogy a Szentlélek összeje méri a napunkat Krisztussal. Nem? Mérlegre kerül a lelkünkben, amik történtek. Események jönnek elénk, viselkedés jön elénk, hogy hogy viselkedtünk, mit csináltunk, hogy néztünk, hogy szóltunk, hogy nem szóltunk. Igaz? Ismerős? Mi alapján dől el, hogy valami rossz vagy jó? Hát a Krisztushoz képest, nem? Mekkora ajándék ebben a világban, hogy nem szubjektív, azaz viszonylagos, hanem abszolút objektív, azaz biztos. Mert emberé lett a Krisztus. A pásztor az eljött a földre, hogy előttünk járva kitapossa az utat, és megmutassa, ezt jelenti emberként élni, és Istennek tetszeni, és Istennek engedelmeskedni. Így kell, kedveseim. Kövessetek engem. És nyilván, amikor ez nem megy, akkor bukdácsolunk, letérünk az útról, akkor meg kell térni. És az is olyan csodás, hogy ezt Dávid fölismeri, az igaz út, tehát az üdvösség útja, az örökkévalóság útja, a mennybe felé vezető út. És azt mondja az írás, hogy, majd mindjárt mondom, de a valódi szabadság az, amelyet Krisztusban nyerünk. Tényleg felszabadulunk a terhektől, a bűnöktől, az aggodalomtól, és betölti a szívünket a békesség. Óriási szabadságunk van a Krisztusban. De hogy milyen az ember, és milyen leleményes az ember, a szabadságot pillanatok alatt kijátsza. Pál mondja a római levélben, hogy azt mondják némelyek, akkor vétkezzünk. Mert hát Isten úgyis megbocsát. Azt mondja, Isten őrizzen. Hát a szabadság pont arra szabadság, hogy ne kelljen vétkezni. Hogy ne legyél olyan ostoba, mint egy összvér, egy bolond, akinek órába akasztanak egy láncot, és viszik oda, nem akar menni. A szabadság pontosan az, így fogalmaztam meg, hogy szabad vagy azt mondani a bűnre, hogy nem. És ugyanakkor szabad vagy azt mondani Jézusnak, igen. Ezért mondja a Galata levélben Pál, mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, és ez csodálatos, óriási dolog. És kapcsolódik mindjárt utolsó gondolata ennek az igének ehhez. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Tehát a szabadságot ne arra használd, hogy vasárnap alszok, nem megy gyülibe. Vagy üzleti ügyeket intézek az Úr napján, vagy szolgált helyett. Ugye erről hallottunk nagyon világosan, hogy mit jelent a szabadság, hogyan éljünk jól a szabadsággal. És ezt erősíti meg az ige. Mert persze, ha letévedünk az útról, akkor visszavezet bennünket méghozzá, azt mondja az írás, hogy az ő nevéért vezet bennünket az ösvényen. És ez megint annyira nagyszerű Dávidnál, hogy ezt megérti. Hogy nem a mi érdemeink miatt vezet bennünket igaz ösvényen. Nem a mi érdemeink miatt jön utánunk, hanem mert ő ilyen. Mert ő jó. Mert ő kegyelmes. Mert ő tökéletes. Mert ő telve van szeretettel, irgalommal és kegyelemmel. Azt mondja Isten igéje, az ő nevéért vezet bennünket, az ő nevéért jön utánunk, mert ő ilyen Isten, és nem a mi érdemeink miatt. És ez egy óriási igazság. Félelem kontra bizalom a negyedik versben elénk tárul. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. No hát ez nagyon király. Nem tudom, melyik gyereket vigasztalja, amikor jól elverik. Hát valljuk be őszintén, a botnak a vesző alapján, hogy mégiscsak arra gondolunk, hogy itt valami náspángolásra kerül sor, nem? Hát amikor leveszi az apuka a magyarófa veszőt a szekrény tetejéről, valahol a világba. Amikor már túlfeszítették a húrt, azért az nagyjából lehet sejteni, mi következik. És ha a hívő ember olvassa ezt a két verset, akkor... és még érezzen vigasztalásnak. Azt kérni a gyereknek, hogy ne is sírja, hogy ne vessen. Legyen hálás, hogy kikap. Hát azért ez, na ez már durva, Dávid. Szóval ez már, te lehet, hogy tudod, de én nem. Akkor látom a vesszőt, meg a botot, és még vigasztalnak engem. Hú, ez nagyon meredek. De, ugye nem titkoltuk el, és Dávid sem titkolja el, hogy átmegyünk nehéz élt helyzeteken, olyanokon, amiket nem látunk át. Annyit tudunk, hogy vezet bennünket az Úr, és megyünk utána. És nem értjük, hogy miért megy lassan, vagy gyorsan, vagy nehezebben egy-egy dolog, nem értjük. Annyit tudunk, hogy abban az a legfontosabb egyébként. Tehát ez a legfontosabb, hogy abban legyél bizonyos, hogy ahol most vagy, és abban az időszakban, ahol neked lenned kell, ott vagy, és azt csinál, amit az Úr mond. Ebben legyél biztos, és hadd mondjam neked, ha te Isten előtt vagy, és imádkozol, akkor utolsó parancs érvényes. Tehát hidd el, Isten fog szólni. Úgyhogy értsd, ha valamit meg kell változtatni. Ha nem szólt, attól, mert valami a körülményekben megváltozott, még nem jelenti azt, hogy változtatni is kell neked. Tehát figyelj oda. A pásztor nyájképre visszatérve, tehát ugye a jó vízhez, a jó legelőhöz haladva át kell menni ezeken a völgyeken, ezeken a sziklás területeken. És az úton kettő veszély fenyeget bennünket. És ehhez kell a bot, meg a vesző. No, amikor a magyar nyelvben ezt a mondást mondják az emberek, hogy Isten nem ver bottal. Mire gondolnak? megkapod a magadét? Hát ugye, hogy a jó Isten előveszem, hogy furkos módon, azt jó kupál mágia. Hát erre gondolunk, nem? A magyar ember számára, mikor valaki csapás ér, mikor látja a másik életén, hogy harcokban van, és esetleg nem olajozott a történet, azt mondja, Isten megverte. Ez első gondolat. De egyébként nem ezt jelenti. Isten nem ver bottal. Téged nem. Az ördögöt veri. De az nagyon. Az ellenséget veri. De az keményen. Ugyanis a pásztor kezében a bot, a vasalt bot, az az ellenséggel szemben való védelemeszköze volt. Hogy megvédje anyáját. Tehát vesző és bot. A bot az első veszély kivédésére van. Amikor a nyájat megtámadja az ellenség. És a nyáj összehúzódik, a pásztorhoz megy, és a pásztor meg az élete árán is előveszi ezt a botot, és odavág a medvének. Ilyen volt Dávid. Emlékeztek rá, hogy az élete árán is óvta, védte a nyájat. Leterítette a medvét is. Az oroszlánt is. Tehát látjuk, hogy valóban Palesztinában azért ez egy valós élethelyzet volt. Amivel szemben meg kellett védeni a nyájat. Tehát a bot az nem neked van. Tehát Isten nem egy rossz szülő, aki mindig nyakalja a gyereket, és mikor már simogatni akarja, akkor gyerek húzódik. Megszokta, hogy az apja megveri, vagy az anyja megveri. Hát ne legyen már ilyen torz Isten képünk, hogy amikor olvasok a Bibliába, bort, na ez hiányzott. Na még ez is. Jó végvág a hátamon. Eltöri a derekam. Nem. A pásztornál a vasaltbot az ellenséggel szembeni védelemeszköze. Hát ezért vigasztal. Érted? Ez benne a vigasztaló. Ez ad megnyugvást. Ez öntél a lelkünket biztonságérzettel. De mire van a pálca? Nyilván a pálca, hogy ez nem egy ilyen vastag vasaltbot, az egy kis... kicsit úgy csíp. Hát az meg arra van, hogyha valamelyik önfejű birka, ugye bárányból birka lesz néha, átkattan az agya, és akkor megy a maga feje után. A pásztor, amelyik pip, odahúz neki egy kicsit. Miért? Nem látod, hogy ott a mérges kígyó? Nem látod, hogy teszel még egy lépést, és leesel a szakadékba? Nehez kell a vesző. És azt mondja Dávid, hogy a vesződ és botod megvigasztal engem. Miért? Mert rész erős kézről oltalmazol, másrészt meg oda csapsz, hogyha elkóborolnék, és oda is csaptál nekem mindig, azt mondja Dávid az életemben, és ez megint csak biztonságot ad. Egy gyerekeit egészségesen nevelő szülő mellett a gyerekek biztonságban érzik magukat. Még akkor is, ha fegyelmezik őket. Mert egyrészt megtapasztalják a biztonságot, az oltalmat, és a fegyelmezésben is ugyanezt tapasztalják meg. Tehát, hogy kiáll a szülő a gyerekéért az igazságtalanság idején, és védi, oltalmazza, másrészt meg fenyít is a gyereket. Melyik az a gyermek, aki apjának tekintett az Istent, ha nem kap nevelést? Azt mondja a zsidókhoz írt levélben az író, 12. részben, hogy az fattyú, nem pedig fiú, mert a fiakat neveli. De mint apa a gyerekét, érted? Ezzel a szeretettel, és ezzel a törődéssel. Na hát ez vigasztalja Dávidot. Hogy olyan jó Istenem, hogy amikor elment az eszem, jött egy Abigél, és nagyon megalázó volt, borzasztó ciki volt, nagyon kínos helyzet volt, ott volt a 400 katonám, és mindenkinek le kellett szálljak a magas lóról, vagy szamáról, és azt kellett mondom ennek a nőnek, hogy köszönöm igazad van. Azért ez egy öngés, ez csípett. De végül is Dávid csípte ezt a helyzetet, mert nem a helyzet volt kellemes, hanem az eredménye volt jó. Na és ez vigasztalta Dávidot. Vesződ és botod megvigasztal engem, csak kell helyesen gondolkodni erről a kettőről. Ötödik versben azt olvassuk, hogy asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme látára, megkenett fejemet olaja, csordultig van poharam. Képváltással találkozunk. Itt Isten, mint vendéglátó jelenik meg, aki az otthonát, a házát megnyitja, és oltalmat ad a hozzá betérőnek, mert ellenség, az ellenség veszi körül, az ellenség üldözi, és biztonságba helyezheti magát a házigazdánál. És azt mondja, hogy én az ellenség szeme láttára táplállak téged. Gondodat viselem. Azaz, az Isten háza ajtaja nyitva van azok számára, akik nála keresnek oltalmat. Akik hozzá jönnek megoldásért. Így az Isten népe ajtaja is nyitva kell legyen minden Isten kereső számára, aki az Istennél keres oltalmat. Teljesen minden milyen helyzetből jön. Vagy mennyi ellensége van, vagy mennyi üldözés éri. Az Isten népének ajtaja nyitva kell legyen az üldözött előtt, aki Istennél keres, az ő házában keres oltalmat. Ilyen nyitottsággal rendelkezik a jópásztor által vezetett helyi gyülekezet. Nyitott az elveszettek, nyitott a szükségben lévők felé, és hidd el, hogy attól, hogy többen vásárolnak a Tesco-ba, nem kevesebb az emberekben a szükség. Rendkívül sok stressz van az életünkben. És a tiédben is, de hidd el azokéban is, akik még imádkozni se tudnak. Most gondolj bele, neked milyen nehéz. És mi van azokkal, akikkel találkozol, és látod, hogy teljesen kész vannak. És nincs semmi, de nem tudnak este lefeküdni, mint te, és akkor végig gondolod, és lerakod a terheidet, és imádkozol. És vesződ és botod megvigasztalnak engem. Ha nem is így imádkozol, de végig is ez a lényege, hogy ezt felismered, nincs nekik ilyen. Hát hogy ne lenne felelősségünk nyitottan lenni feléjük? Nyitott szívvel lenni feléjük? Hogyha Isten akar bennünket valamire használni az életükben, akkor tudjuk megtenni. Tudjuk megosztani. És egy csodás kép, egy kommentárban olvastam, és aztán is tovább gondoltam ezt, több Zsoltárban is megjelenik ez a kép, hogy a kegyes zsidó ember, mikor megöregedett, a templom közelébe költözött. És az életének nagy részét azzal töltötte, hogy imádkozott, böjtött és szolgált Istennek. Mikor azt mondja az ige, hogy a házadban lehetek. A házadban mehetek. Asztalt terítesz nekem. A te otthonodban, a te házadban. Nyilvánvalóan Dávid szemében Isten jelenléte. De a sátor is, ami Isten jelenlétét jelentette, a közeg, Isten népének közege. És bizonyára itt advent idején elétek jön egy ember, akit úgy hívtak, hogy Simon. És a Simonra visszagondoltok, Jézus gyerekbemutatásának története ez, mond az evangélista jellemzőt, többet is rá, Simeon, bocsánat. Köszönöm szépen. Simeon. Hogy maga is várta Izrael reménységét. Tehát ez a hívő ember olyan hívő ember volt, mint ma a keresztények, akik szintén a második eljövetelt várják. Ők ugye, ő még ugye a Messiás első eljövetel előtt volt ezzel a lelkülettel megtelve, és idős korában már azzal foglalkozott, hogy gyakran bement a templomba. És ott imádkozott. Tett, amit lehetett. Szolgált, ezzel töltött az idejét. Egy csodálatos nyugdíjas évei voltak. Nyilvánvalóan nem csak nyugdíjas korára, értsétek, hogy a nyugdíjat, persze nem volt nyugdíj, én is tudom, tisztán vagyok vele. Nem csak nyugdíjas korában volt ilyen ez az ember, ez már előtte is ilyen szívű ember volt, az életét is így élte, de kétségkívül gyerekei otthon voltak, amíg a munkába aktívan volt, kevesebbet tudott tenni. Akkor is tette. Szolgált az Úrnak minden, amilyen volt. Biztos vagyok benne, mert nem, mondom, ez nem így szokott történni. De amikor megöregedett, és már ezeket nem tudta tenni, akkor egy dologgal foglalkozott, miképpen Anna Fanuel leánya is, aki szintén találkozik a Messiással, hogy szolgálja az Urat. Ez volt a legfontosabb az életében. És olyan gyönyörű ez a történet a Lukács evangéliumában. Íme élt egy ember Lukács 2.25-től Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, értitek a pásztor vezetését? Érzékelitek? Ott volt, ahol lennie kellett. De hogy tudta ezt tenni? Hát figyelt a Szentlélekre. Vezethető volt. Tette a dolgát minden nap. Ott is. Most éppen nem a templomba volt. De mondta a Szentlélek, hogy figyelj, azért jársz a templomba minden nap, mert az Urat keresed. Most jött. Ott van. Azért elég húzós lehetett meglátni egy csecsemőt. Némi hit kellett azért hozzá, nem? Ugye ez a kis csőtengeri, ez a kis pici kis figura, ebből lesz valami. Elment át a lélek indítása, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint, békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép számára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Volt egy prófétanő is, 36. verstől, Anna Fanuel leánya, Ásértőzséből, nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével, hajadonkora után, és már 84 éve özvegy volt, más fordításban 84 éves özvegy volt, minden 84 évesen se fiatal már valaki. Nem távozott el a templomból, mert bőtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Azért jó lenne így megöregedni, nem? Szóval olyan életpályát megfutni, amelynek a gyümölcse azért ez a szenvedély. Ez Úr iránt égő szív. És higgyétek el, ez nem véletlen születik. Erre mondja az írás, és akkor Zsoltárok jönnek be biztos nektek, hogy az Úr házába vannak erőltetve. Idős korukban is hajtásokat hajtanak, és gyümölcsöt teremnek. Ezek ilyen emberek voltak. Az Úr házában. És akkor azt mondja az írást, hogy ellenségeim szeme láttára ellátsz engem. Miénk az Úr öröme, annak ellenére is az ellenség támad, vannak üldözések, vannak problémák, tőle nyerünk biztonságot, és benne megtapasztalhatjuk a békességet, azaz az áldást, mert ezt mondja Dávid, megkened fejemet olajjal, csorútig van poharam, egyértelműen az áldás szimbólum, amikor az Isten megáld egy életet, megáld egy közösséget. És Biblia magyarázók rámutatnak az ószövetségi áldozatnak az itt megjelenő formájára, méghozzá hála áldozatra. Ugyanis egyetlen egy áldozati forma van a ószövetségi törvényben leírva, kijelentve, amelyet követően, amelyik bemutatását követően leülnek asztal köré enni. Ez pedig a hála áldozat. Ha valaki hála áldozatot vitt az Istennek, akkor be kellett mutatni az Isten szín előtt, és akkor azt megehették együtt a barátokkal, rokonokkal, testvérekkel. Miért mondom ezt? Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. És ilyen minden úrvacsai közösség erről szól. Átvitt értelemben nyilván nem közvetlenül hálálatotthoz kötöm. De lelkületében mindenképpen. Azt mondja itt Isten igéje, hogy rendezd el a kapcsolataidat. Ha áldást akarsz az életedben, rendezd el a kapcsolataidat a testvéreiddel. Amennyire tőled telik, légy rendezett kapcsolatban a szeretteiddel. Ezt jelenti, mikor Isten asztalt terít. Kivel ülök együtt le a terített asztalát az Istennek, akivel rendezett a kapcsolatom. És ha nem rendezett, akkor a magam részét meg kell tennem. És nem léphetek tovább. És ha nem tudom rendezni a házastársammal, a gyermekemmel, a testvéremmel, kollégákkal, akkor könyörgök és imádkozok Isten kegyelmét kérve, segítsen az Úr. Hogy munkálja ki. Adjon lehetőséget. És amennyire rajtam áll, igyekezzek megtenni mindent azért, hogy megáldható legyen az életem. Így van? A gyakorlati szeretet megélése. Beszélgettünk felfelé csoporton, hogy hogyan viszonyuljunk a másik emberhez. Hát úgy, hogy ő is szeretetnek érzékelje. És lehet, hogy te a szereteteddel meg akarod erőszakolni a másikat. És az is lehet, hogy úgy tudsz szeretni, hogy a másik is érzi, hogy szereted. Most kérdésem az, hogy melyik az igazi szeretet? Az, amit én, ha beled döglesz, akkor is szeretni foglak. Mert én hívő vagyok, és nagyon megszeretgetlek, szus sem marad benned, úgy megszeretgetlek. Vagy olyan szeretetutat választok, amelyben a másik érzi az Isten lelkének áradását belőlem. Hogy ez a szeretet sokkal több, mint az enyém, mert ebben nem tüske van, ebben nem a viszonzás várása van, nem a fizetség van, nem az én jobb akarok lenni, mint más, és akkor szeretlek, megmutatom, hogy én jobban szeretlek. Nem ez az önzetlenség, a tisztaság, a szentség hatja át az ember szívét, és meg tud áldani Isten rajta keresztül másokat, mert a csordultig van poharam, azt jelenti, hogy túl csordul valami azon, amire neked szükséged van. Bőséget jelent az Istennek az áldása. Élet végéig, sőt azon túl, ezt hittem utolsó előtti pontnak, két rövid gondolatsor, 6. vers Zsoltárban, bizony jóságod és szeretetet kísér életem, minden napján az Úr házában lakhatom, egész életemben. Az üdvösség, az örök élet kinyilatkoztatása ez, azaz nem csak a pillanatnak szól, nem csak egy időszaknak szól, hanem az örökké valóságról szól. És advent ugye éppen erre emlékeztet bennünket, hogy bár a földön haladnak a hetek, a napok, de az életünk örök. Örök életet ajándékozott nekünk Krisztus, és amikor vele találkozunk, színről színre meglátjuk őt, akkor ebbe az örök életbe lépünk be nyilvánvaló módon. Az igazi jó pásztor tehát Jézus Krisztus. Ne feledjük, a jó pásztor utána megy az elveszettnek, utánad is. Hát veszi lehet a pálcáját, oda csap egyet, te gyerek, tudjátok, már feszít előre. Emlékszem, amikor körmöst kaptam iskolába, tudtuk már, hogy kell feszíteni, hogy ne fájjon annyira, ki kellett hajtani, hogy... és le kellett jó kicsire vágni a körmöt. Jobban lehetett bírni. Zsivány az ember, igaz? De tud, hogy nem fogja Isten annyiba hagyni. Tehát nem fogja Isten annyiba hagyni. Tudtad? Tehát lehet azt gondolod, hogy csináltad azt, amit akarsz. Nem így van. Isten gyermeke vagy. Nem fogja Isten annyiba hagyni. Utánad fog menni. És azt megérzed. De vigasztaló legyen ez számodra. És ideje korán ébredjünk fel, ha Isten utánunk jön. Ugyanakkor ne feledd azt sem el, hogy az ő őrző hatalmával, erejével vigyázza az életedet, hogy át tudj menni akár nehéz helyzeteken is. Mert a nyáj megmentése érdekében ő adta oda az életét a kereszten. Minden emberért meghalt Jézus, de csak az ő nyáját menti meg. Tudtad ezt? Minden emberért meghalt Jézus. De csak az ő nyája menekül meg. Nem látok üdvözülőt a Krisztus népén kívül. Csak azok közül, akik hozzátartoznak az ő legelőjének nyája, az ő népe. Aki ahhoz tartozik, azok üdvözülnek. És ez felekezettől függetlenül, ez nem felekezeti kérdés, hanem Krisztushoz való tartozás kérdése. De semmiképpen nem egy az egy, hanem egy a több kapcsolatról beszélünk, a nyáj és a pásztor kapcsolata. Mert a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson, de én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a jókért. Amen.